Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A világban zajló nagyhatalmi változások egyik legszembetűnőbb következménye, hogy Kína az afrikai kontinens politikai és gazdasági életének főszereplőjévé vált. Az ázsiai nagyhatalom sikeresen használja fel a fejlődő országokkal kialakított múltbéli történelmi kapcsolatait, valamint jövőbeni pozícióit, hogy megszerezze Afrika természeti kincseit és építse piacait. Kína mellett más ázsiai országok is egyre erőteljesebben jelen vannak a fekete kontinensen, de ez a jelenlét összesen hasonlítható az ázsiai óriás nyomulásával. És bár Kína afrikai terjeszkedésével és a nyugati világ erre adott reakcióival már korábban foglalkoztunk, a mai műsorban is kénytelenek leszünk szóba hozni, amikor Japán Afrika politikájáról, illetve egy a magyar vállalkozók számára is hasznos információkat rejtő új kiadványról beszélünk majd vendégemmel. Kérem, tartsanak velem!
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
És vendégem a stúdióban Taros István, Afrika kutató, a Pécsi Tudományegyetem politológia tanszék adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És hát nagyon messziről érkezett most haza. Japánban volt, Afrika kutatóként. Arról tudok, hogy Kína-Afrika kapcsolatát vizsgálta korábban, most Japánban miért volt?
Meg akartam azt nézni, hogy az afro-ázsiai, tehát egy nagyobb kitekintésű kapcsolatrendszerben Japán, amely egyébként modellértékű fejlődést mutatott az elmúlt évtizedekben, nem csak önmaga számára és a saját gazdasága tekintetében, hanem az egész távol-keleti és ázsiai pacifikus térségben milyen politikát fogalmazhat meg mondjuk Afrika tekintetében, mert ő is jelen van Afrikában. Tehát ugye ma a kínai jelenlét és nyomulás, ahogy sokan mondják, az az, ami elsősorban így a gondolkodókat érdekli, de én azt gondolom, és engem ez érdekelt, hogy nézzünk egy kicsit mögé a többi szálnak is, Japánnak első körben. Én az nagyjából ez alatt a két hónap alatt, amíg kint voltam a Japán Alapítvány ösztöndíjával, Tokióban és Kyotóban megnéztem ezt a szálat és ezt a rendszert, de hát Indiáról ugyanúgy kell majd értekezni, és egymáshoz képest össze is lehet hasonlítani, hogy mondjuk Kína, Japán, India és más távol-keleti szereplők hogyan gondolkodnak Afrikáról, ami nem csak azt jelenti egyébként, hogy csak Afrikáról gondolkodnak, hanem egyébként a változó és tényleg fénysebesen változó globális rendről is.
Pont ezen gondolkodtam, hogy a japánok, akikről azt lehet tudni, hogy a második világháború óta micsoda irgalmatlan fejlődésen mentek keresztül, már közhelyes, hogy a második világháborúban az amerikaiak nevettek azon, ami Japán volt, és a rossz minőségnek és a gagyinak volt a szinonimája Amerikában, ami Japán. Ehhez képest már a 80-as évekre, 70-es évek végére elérte Japán azt, hogy az egyetlen volt, ami Japán. És mégis most a válságra, mintha Japán tudna a legnehezebben válaszolni. Talán ez az a pont, ahol lehet keresgélni Japánnak az Afrikában való jelenlétét, illetve talán a japánok elkényelmesedtek, hogy nem sikerült nekik mondjuk olyan választ adni, mint mondjuk más ázsiai országoknak?
Ahogy én ezt látom, és ugye én politológus vagyok, tehát a gazdasági szálait azt én magam is lényegesen több kolléga segítségével érthetem jobban. Azt látom, hogy igazából nem biztos, hogy elkényelmesedett Japán, tehát nem ezt a szót használnám, hanem amit én tapasztaltam, az az, hogy a japánok nem feltétlen oly gyorsasággal reagálnak a különböző változásokra. Ez egy kulturális tétel egyébként Japán tekintetében, hanem sokkal inkább félve, sokkal inkább megfontolva a bizonyos lépéseket, reformokat, újításokat, és ez Afrika tekintetében is igaz, tehát a kínaiak kőkeményen, nagyon gyors döntéseket meghozva lépnek be az afrikai területekre, gazdasági döntéseket meghozva, politikai támogatásokat kimondva és fogadatosítva, japánok pedig inkább kivárnak, és amikor beszéltem kutató kollégákkal, amikor beszéltem gazdasági szereplőkkel, kormányzati szereplőkkel, nagykövetekkel, és sorolhatnám, akkor mindenki azt mondta, hogy igen, de majd megnézzük, hogy egyébként Kína milyen problémák után milyen szintekre juthat el. Persze ott vagyunk, jelen vagyunk, de nem feltétlen fektetünk be még az aktuális afrikai országban, hanem kivárunk és meglátjuk. Mindig ezt hallottam.
Na most ez azért érdekes mindenképpen, mert ugye, ha a kínai kultúrát nézem, rájuk is az jellemző, és itt üzletemberek mondták azt, hogy egy üzletkötés az elég nehézkesnek tűnik egy kínai vállalkozóval, mindent sok oldalról megvizsgálnak, hihetetlenül megalapozottak az üzletek, amikor megkötik őket, és persze mondjuk megvan az az előnyük, hogy ez a nagy kézi vezérlésű állam, aminek hát ugye mindenhova kinyúlnak a csápjai, és nagyon egyszerűen tud akár az energetikában, akár bármi másban oda nyúlni, mert hiszen a vállalatok nagy része állami vállalat, tehát ugye azért könnyebb nagy döntéseket hozni, mint egy magánvállalkozónak a saját zsebére, úgyhogy még közben van egy ilyen kulturális háttér is, most egy picit belebonyolódtam a saját kérdésembe, de hogy túl ezen a politikai háttéren, tehát az, hogy Kínában azért ott van az egypártrendszer és ez a központi vezérlés, van-e más oka ennek az óvatosságnak? Vagy talán ennyire európanizálódott, ha lehet ezt a szót használni, Japán, mert Európára is ez mostanában a jellemző, tehát Afrikában, hát Magyarországról nem is beszélünk most, de ha Európát nézem, azért sokkal kényelmesebbek vagyunk mi is Afrikában, mint mondjuk Kína vagy India.
Én nagyon örülök, hogy ezt a kérdést felteszi, és én azt gondolom, hogy ahogy mondja, hogy belebonyolódott a saját kérdésébe, nem. Tehát amit fejtegetett, én pont ezt a két szálat szeretném megragadni. Az egyik az az, hogy egyáltalán nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy a kínai vállalatok nagyon nagy többsége állami tulajdonban lévő vállalat. A párt meghozta azokat a döntéseket, és Afrika stratégiát alkotott egyébként az elmúlt években, amelyek mentén ezeknek az állami vállalatoknak meg kell szerezni bizonyos piaci részesedéseket, befektetéseket kell eszközölniük, és meg kell jelenniük az infrastruktúrális fejlesztésekben, és sorolhatnánk. Ehhez ott van a pénz, tehát igazából a döntést az pillanatok alatt meg lehet hozni, mivel a döntések előkészítése lezajlott, és egyébként a folyamatos nyomonkövetés is ott van. Tehát az egyik legkomolyabb apparátussal mondjuk ebből a térségből, a kelet-ázsiai, dél-kelet-ázsiai térségből Kína rendelkezik olyan értelemben, hogy a külügyminisztériumán belül létezik egy külön részleg, méghozzá rengeteg emberrel, akik kifejezetten azzal foglalkoznak, hogy az afrikai szálakat napi szinten menedzseljék. Tehát ne csak 5 évenként, ahogy Japán esetében legyen egy nagy tokiói Afrika fejlesztési konferencia, mert egyébként ezt a találkozó sorozatot ilyen értelemben, csúcs találkozó sorozatot Japán indította a legkorábban, a 90-es évek elején igazából, és 5 évente rendezi meg az úgynevezett TICAD konferenciát. Most zajlott a 2008-ban, hanem most, de 2008-ban az 5. ilyen konferencia. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy pontosan a saját pénzével dolgozó japán magánvállalat, vagy bármelyik piaci szereplő, az mennyire lassabban és mennyire megfontoltabban hoz meg egy döntést ezzel szemben, amit az előbb felvázoltunk. Tehát azt gondolom, hogy ez fontos. A másik, hogy ez az európai zálódás kérdésköre? Talán igen. Japán a fejlett országok közül a legkomolyabb donor ország a világon. Ez azt jelenti, hogy az ő fejlesztési segélyéből, az ODA-jéből valójában, a hivatalos fejlesztési segélyéből nagyon sok pénzt csatornáz be különböző projektekbe Afrikában is. És amikor ezt megteszi, akkor úgy kell eljárnia OECD országként, ahogyan egyébként az OECD tagállamok ezt meghatározták. És ez bizony, nevezzük akkor európainak, nevezzük nyugatinak, amiben ugyanúgy Japán is betartozik. Ez egy sokkal, hogy mondjam, átláthatóbb, ilyen értelemben a demokratikusságot szem előtt tartó szabályrendszer, amelyben Kína nem szerepel. Kína saját utat jár, és kritizálják is emiatt. Japánnak viszont ezeket a lépéseket be kell tartani, nincs mese. Japánban egyébként azt láttam, és ezt mondták többen, hogy Japán egyébként leköveti, utóköveti, követi, sok esetben így fogalmazták, meg az Amerikai Egyesült Államokat és az Európai Uniót és számos egyéb európai donort. Tehát persze van egy japán út, de igazából azt lehet mondani, hogy ebben a fejlett országok rendszerében meghatározott szabályok mentén építkezik.
Ez, ha az ember végig gondolja, akkor ha más egyéb információról nem tudnánk, önmagában előrevetíti azt az átrendeződést, ami egyébként folyik a világban. Tehát, hogy akiket nem kötnek a saját maguk által, és egyébként nagyon helyesen leírt vagy megalkotott szabályok, akár a demokráciáról beszélünk, akár a nem demokratikus államok, hát nem is kirekesztése, de mindenképpen szankcionálása. De hát ez a legnagyobb hátrányunk most, ahogy én elnézem, hiszen nem tudom, India mennyire hasonlóképpen gondolkodik, ha Afrikáról beszélünk, mint mondjuk Kína, de hát Kína azzal, hogy neki nincsenek skrupulusai, és neki teljesen mindegy, hogy milyen rendszer van, az ő vállalatainak és neki legyen ott haszna, ráadásul azért kiosztja megfelelő baksist mindenkinek, tehát hagy élni is, mert ez azért a kínai kultúra része. Mi a megoldás akkor? Mert ugye itt elég nehéz ezt végig gondolni, hogy most mi lenne a helyes út. Vagy Európának kötelessége az elmúlt több száz év után azt mondani, hogy jó, hát Európának is volt egy olyan időszakkal, amikor szabadrablás, most egy kicsit önmegtartóztatunk?
Ebbe az utóbbiba szeretnék belekapaszkodni, az biztos, hogy létezik egy ilyen kollektív európai kötelességtudat kvázi, vagy nem is tudom, egy olyan, ma már talán nem, de mégiscsak nevezünk bűntudatnak is valahol, de biztos, hogy egy kötelességtudat a tekintetben, hogy a gyarmati uralomban leigázott és kiszipolyozott területekkel foglalkozni kell. Jó, de ugye ez nevezzük inkább egy kicsit ilyen naív, filozofikus vonalnak, mert nem ez a lényeg. Tehát persze, hogy az a lényeg mindenki számára és az európai szereplők számára is, hogy a saját nemzeti érdekeik vagy közösségi érdekeik mentén fejlesszék külkapcsolataikat is, kereskedelmi kapcsolataikat is. Van az európai szálban egy plusz tartalom, inkább így mondanám, a kínaihoz képest. Bár nagyon érdekes a dolog, és akkor Indiára majd visszakanyarodok, mert hogy azért Kína ebben az építkezésében nagyon komolyan tud használni egy plusz szállat, amit Európa és az Amerikai Egyesült Államok és más fejlett országok nem tudnak. Ez pedig az 50-es évekhez visz vissza minket, amikor létrejött az el nem kötelezettek mozgalma, ami ugye a két akkori bipoláris világban lévő nagy tömb közötti harmadik utas politizálás próbálta elősegíteni. 1955-ről beszélünk, Bandung, Indonézia, amikor létrejön ez az el nem kötelezettek mozgalma, afrikai és ázsiai olyan országok csoportjaként és együttműködéseként.
És dél-amerikaiak akar... is.
Igen, de elsősorban afrikai és ázsiai akkoriban, akik ezt elindítják, és ma már egyébként ténylegesen azt mondhatjuk, hogy a fejlődő országok nagy csoportjáról beszélünk. Mi több, azt mondhatjuk, hogy aztán, amikor a 70-es években G77-ek, az ENSZ-nek a fejlesztési konferenciája, stb. Azt mondhatjuk ma, hogy az ENSZ-ben a legnagyobb platformot ez a harmadik utas platform képviseli, vagy az el nem kötelezett platform, amely már ténylegesen 100 fölötti taglétszámot is jelent. És azért belegondolunk ebbe most az, hogy az ENSZ milyen szervezet és annak milyen problémái vannak, ezt most tegyük félre, de egyáltalán nem mindegy, hogy a világszervezetben, az ENSZ-ben, ha ez az X10 ország összefog, és együttes erővel ad hangot valamilyen tételnek, azt nem lehet lesöpörni az asztalról.
Sőt, ugye egyre inkább ez az a kör, amelyik ebben az átrendeződő világban most a jövő hatalma.
Maximálisan így van. Most már aztán lehet érdemes, és ugye nem csoda, hogy belehozza ön a latin-amerikai szálat, mert mondjuk Brazília egyértelműen ezt a vonalat ugyanúgy fel tudja karolni, és tud vele azonosulni, mint mondjuk Kína. De oda akarok csak egy mondat elejéig még visszakanyarodni, hogy Kína bizony más típusú kommunikációt tudott az elmúlt évtizedes során, amiközben ténylegesen ezt a sokak számára látványos nyomulást végrehajtotta Afrikában, ezt a szállat tudta megragadni, és teljesen máshogy tudott kommunikálni mondjuk az afrikai partnerekkel, mi több, azt is tudta hozzátenni, amiről az eddigiek során beszéltünk, hogy nem köti meg az afrikaiak kezét mondjuk a Világbank vagy a Nemzetközi Valuta Alap által előírt strukturális kigazításokhoz képest, nem köti meg a pénzek felhasználása kapcsán. Nem érdekli, ahogy ön is mondta, hogy mondjuk a rezsim az nem demokratikus Afrikában, hanem őt a deal érdekli, és az, hogy neki ebből haszna legyen. És itt mindig az a nagy kérdés, hogy, és ezt nem látjuk még, ezt tényleg nem lehet látni, hogy az erőteljes kínai jelenlét Afrikában az tényleg csak Kínának jó, vagy Afrikának is jó, és hosszú távon jó-e. Mert rövid távon biztos jó Afrikának az, hogy megépítenek utakat, kiépítik jobban a kikötőket, és beérkeznek azok a források, amelyek egyébként nagyon kellenek a fejlesztésekbe. Az már más kérdés, hogy azok a források mennyire mennek le tényleg az emberek szintjére, és az emberek igényeit hogyan tudják kielégíteni, mert egy csomó esetben úgy elandol az afrikai politikai elitek zsebében, nagy részben. És biztos, hogy amikor mondjuk képül egy úthálózat, az ott marad, tehát az nem fogják elvinni magukkal a kínaiak, ha mondjuk kivonul a két év múlva. Tehát nagyon nem egyszerű a kép, de nem látjuk még, hogy mennyire sokat ad ez Afrikának.
Bár egyébként a kínai munkakultúra az mindenképpen előnyösen hathat Afrikára, bár mondjuk ugye mondhatjuk, hogy kultúra idegen, mert egészen más a hozzáállás a tárgyi világhoz Afrikában, mint mondjuk nyugaton, és ugye most már Kínában is. Mert ugye most Kína azért ilyen szempontból nagyon hamar amerikanizálódott, ugyanakkor ott van ez a konfuciánus szellemiség, és ez a kettő együtt, hát látjuk, mire képes.
Hogyne, és egyébként Japánban ugyanez mondható el, sőt, még inkább ugyanez mondható el, a japán munkakultúra és az abszolút menedzsment kultúra abszolút megfejelve és táplálkozva a buddhista alapokkal vagy a gyökerekkel. Ez megint egy olyan érdekes ügy, amit érdemes kutatni, akár szociológiailag is hosszú távon, és ez egyébként hozhat Afrikának. Mi több, egyébként az elmúlt években Kína egyre több ösztöndíjat ajánl fel például afrikai fiataloknak, hogy tanulják meg. ezt a gondolkodást és ezt a munkakultúrát, amire ön is érdez, és kínai egyetemeken például, vagy szakképzési intézményekben afrikaiak meg tudják ezeket a jártasságokat szerezni, az meg azért érdekes, mert Kína ilyen értelemben végtelenül okosan teszi a dolgát, mert azok, akik Kínában ilyen értelemben szocializálódó afrikaiak, azok, ha majd hazamennek Afrikába, mert haza fognak menni, akkor minden bizonnyal a kínai-afrikai joint venture-ök hosszú sorát fogják tovább gyarapítani, és a bizniszt viszik tovább, nincs mese. Viszont visszaviszik a kínai tudásokat Afrikába.
Ez azért hátborzongató, mert ugye a 60-as, 70-es években, sőt az 50-es évek végétől a keleti blokknak simán politikai alapon, de hát mindenképpen volt hasonló kapcsolata Afrikával, és a mai napig itt nálam a stúdióban is jártak olyan afrikaiak, akik hát második hazájuknak tekintik Magyarországot, de valahogy ennek üzleti szálai nem nagyon lelhetők föl, illetve ilyen kis kezdemények, és nagyon sokszor az a hír jön vissza, hogy az afrikaiak döbbenten hallják, hogy egyszerűen nem állnak velük szóba. Tehát ő jön tárt karokkal, és aztán azt mondják, hogy hát problémás.
Nagyon határozott véleményem van erről, mert nem tartom eléggé megfontoltnak azt a külpolitikai gondolkodást, amely arról szól, hogy vissza kell vágni mondjuk rövidtávú pénzmegtakarítás miatt olyan hosszú távon kiépített szálakat, olyan kultúrákkal, ráadásul ahhoz ez sokat jelent ráadásul ténylegesen, tehát jelesül mondjuk az afrikai közösségekben, amelyekre lehetne ilyen értelemben építeni. Konkrét példát mondok. Ténylegesen van egy cseh kutató barátom, akit a cseh külügyminisztérium megbízott az elmúlt években arra, hogy térképezze fel a cseh-namíbiai kapcsolatokat. Nézze meg, hogy Csehországban, ebben a régebbi időszakban, a csehszlovákiai időszakban, a csehszlovák cseh egyetemeken tanult afrikaiak, kik, hol vannak, milyen életutakat jártak be, milyen kapcsolatokkal rendelkeznek, ha visszamentek Afrikába, stb. Ezekre lehet ugyanis építeni. Na most semmilyen adatbázis Magyarországon nincs, ezeket a szálakat igazából a magyar kormányzatok soha nem is ismerték, mi több, most legutóbb ugye az abudzsai nagykövetséget zárta be a magyar kormány. Tehát azt gondolom, hogy ezek hosszú távon nem annyira megfontolt lépések, én azt érzem, mert lehetne építeni rá ténylegesen gazdasági jelenlétet, és olyan régmúltbeli szálakkal rendelkezünk, amelyek predesztinálhattak volna és predesztinálhatnának arra, hogy fejlesztésekben gondolkodjunk, hosszú távú fejlesztésekben. Egyébként egy kis kiugrás, de ehhez kapcsolódó. Mi pont Pécsről ebben az évben egy egyéves kutatást fogunk lebonyolítani az Európai Integrációs Alaptól elnyert pályázat segítségével, és fel fogjuk térképezni a Magyarországon élő afrikai közösségeket ebben az évben. Pontosan ilyen célzattal nézzük meg, hogy milyen szálak hogyan működnek és hogyan élnek tovább, amelyekre aztán építeni lehet, akár kulturális, akár egyéb gazdasági szálakat.
Mindig az a vége ennek, hogy most egy újabb beszélgetést el lehetne indítani ebben a témában, és még mindig nem jutnánk elég mélyre. Azt gondolom azonban, hogy gondolatébresztőnek mindenképpen fontosak ezek a beszélgetések, már csak azért is, hát ha bárkiben is ébred valamiféle gondolat és ötlet Afrikával, Ázsiával kapcsolatban, és talán a sajátját hozzá tudja ehhez tenni, és ebből mindenképpen haszna lehet az országnak, illetve hát az egyéneknek is. És a kezemben tartok egy nemrég megjelent könyvet, Chris Alden Kína az afrikai kontinensen című írását, amelynek a fordításában szakértőként vett részt. Egy pár szót ejtsünk erről, nagyon kevés az időnk, de mindenképpen fontos lehet az, hogy egy ilyen átfogó munkában azért meg lehet tudni nagyon sok mindent Afrikáról, illetve akit mélyebben érdekel, azokról a gondolatokról, amikről eddig beszéltünk.
Így van, nagyon örülünk, hogy ezt a könyvet megjelenthettük a magyar könyvpiacon. Chris Alden az egyik legjegyzettebb Kína-Afrika kutató, tehát a kínai-afrikai kapcsolatok, az afro-ázsiai kapcsolatok kutatója a világban jelenleg. Ő a London School of Economics-on tanít, és egyébként hosszú évekig Dél-Afrikában egy Johannesburgi egyetemen is oktatott, és ő igazából ezt a könyvet 2007-ben adta ki. Ugye nekem az egyik feladatom az volt, hogy összevessem a fordítást az eredetivel, illetve kiegészítsem, hogy az elmúlt években azért tényleg fénysebesen halad előre Kína Afrikában is, tehát új adatokkal egészítettem ki, és megjelentettük a végén a könyvben azt a listát, amely Magyarországon, ez egy szerény lista jelenleg még, de azt gondolom, hogy jó, hogy már van, azt a listát, amely magyar kutatóknak, szakembereknek a tevékenységét jelzi, azzal a témával kapcsolatban, amelyről a könyv is szól. Nézzük meg azt magyarok is, én azt gondolom, mert tényleg tanúságokkal szolgál, hogy Kína milyen építkezést folytat például Afrikában, ennek ugyanis implikációi vannak, nem csak ebben a relációban, ebben a koordinátorrendszerben, hanem ténylegesen, amivel kezdtük is, a globális világpolitika és egyébként a változó világgazdaság koordinátorrendszerében.
Egyébként egy vállalkozó mennyire tudja ezt a könyvet felhasználni a saját üzleteiben vagy gondolkodásában?
Én azt gondolom, azért tudja felhasználni, mert bele tud egy picit jobban látni és jobban meg tudja érteni azt a kínai gondolkodást, amely Kínát oda viszi egyébként a világban ahova, azt a kínai építkezést és azt a stratégiai látásmódot, amely hosszú évszázadokon keresztül jellemezte és jellemzi Kínát. Egyébként, ha Afrika, és megfordítom akkor, Afrika, határozott véleményem, szeretne fejlődni, és ki akarja pozitív értelemben használni akár a kínai benyomulást, akkor meg kell fogalmaznia, meg kell tudnia fogalmaznia saját magának ilyen jellegű stratégiákat. Ez ugye egyes állami szinteken kell, hogy bekövetkezzen, tehát Tanzániának kell, hogy legyen egy kínai stratégiája, de regionális szinteken is, tehát a kelet-afrikai közösségnek is jó, ha van egy Afrika elképzelése, vagy a Kína elképzelése, és az Afrikai Uniónak is kell, kontinens szervezetnek is kell, hogy legyen Kínával kapcsolatban ilyen jellegű stratégiai gondolkodása. Egyre több ilyet már látunk, egyre több kormány Afrikában ilyeneket gyárt, végig gondol, mert rájön, hogy bizony úgy lehet hosszú távon akkor ebből nyerni, hogyha végig gondoljuk, hogy miért adjuk ki azt a nyersanyagot, amiért Kína bejött hozzánk, és mi miért fogadjuk el azt a pénzt, amit egyébként ennek cserében az ügyletként kapunk.
És folyamatosan feljön az a gondolat, hogy persze kellene hozzá innen Európából és Magyarországról is egy igen erőteljes Afrika stratégia, mert már ugye Kínát lassan észrevesszük, de Afrika meg itt megy el mellettünk, és ugye mindig ott van a nagy lehetőség, ahol még óriási fejlődési potenciál van.
Így van, és egyébként elindult az elmúlt 3-4 évben egy nagyon erőteljes gondolkodás a külügyi kormányzattal, pont Pécsről indítottuk ezt el. A második állomása ennek a Magyar Külügyi Intézetben volt november 4-én tavaly. Azt látjuk, Afrika kutatók, szakértők és tényleg azok a civil szervezeti szereplők, akik Afrikát járják, terepen dolgoznak, ténylegesen tesznek Afrikáért, vagy azok az üzletemberek, akiknek üzleti kapcsolataik vannak Afrikával, tehát tudják, értik Afrikát, hogy azt látjuk, hogy most komolyan veszik azt, hogy az Európai Unió tagjaként Magyarország, ráadásul ugye soros elnökként, miért ne szólhatna hozzá egy Európai Uniós Afrika elképzeléshez saját oldalról. Mindenünk megvan hozzá, szakértelmek megvannak hozzá, és ténylegesen azok a történelmi szálak, ténylegesen Teleki Gróftól Magyar Lászlóig, akik letettek a világ Afrika tudásának asztalára egy csomó dolgot magyarként. Tehát megvan mindenünk ahhoz, hogy meg tudjuk mondani mi is a véleményünket Afrikával kapcsolatban.
És reméljük, hogy ez meg is történik, és azt is reméljük, hogy ennek effektív kézzelfogható haszna lesz. Az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Tarosi István Afrika kutatónak, a Pécsi Tudományi Egyetem politológia tanszék adjunktusának, hogy vendégünk volt. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen, köszönöm neki.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. A harmadik világgal és Afrikával foglalkozó műsorommal legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időpontban ismét jelentkezem. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.